Tetlák Őrs alpolgármester a vendégünk még ebben az órában, aztán meglátjuk, hogy befejezzük-e ezt a témát, mert egy elég nagy témakörhöz érkeztünk, ez pedig nem más, mint a dr. Romics László egészségügyi intézmény helyzete és hova továbbja. Sok minden kering az egészségügyi intézmény körül, ugye laborgondok, meg minden gondok, hatalmas várólisták, hónapokra előre szóló időpontok, saját tapasztalatomat mondom. Szóval, hogy vannak azért gondok, nem feltétlenül a város a problémáit, de hogy ti hogy látjátok ezt a helyzetet?
Hát nem feltétlenül a város, meg nem feltétlenül az intézmény, sőt, tehát a magyar egészségügy általános állapotát nyilván mi sem tudjuk meghaladni, vagy nem tudjuk felülírni. Tehát a minden jó szándék és minden törekvés ellenére elsősorban a szakdolgozók és az orvosok hiánya az, ami rányomja a bélyegét, például a érdi szakrendelő működésére is. Persze az általános forráshiány is, de alapvetően az, hogy kevés az orvos, kevés a szakorvos, és egyébként pedig kevés a szakdolgozó.
Oké, de hogy ezzel így végül is az egész ország küzd.
Így.
Ez bennünket érden annyira nem érdekel, hogy most más helyen mi a helyzet. Mi szeretnénk itt helyben ugye megkapni azt a szolgáltatást, amiért mindannyian fizetünk, stb. Tehát hogyan tudnánk ezzel együtt élni valahogy úgy, hogy ez kicsit gördülékenyebb legyen? Vannak-e tervek ezeknek az orvosolására?
Hát az, hogy a szakrendelőnek a vezetése folyamatosan tényleg mindent azért tesz meg, hogy minél több szakrendelés tudjon zökkenőmentesen működni, és minél rövidebb várakozási időt követően kapja meg mindenki azt az ellátást, amire egyébként joggal számít, mert hogy ezért fizeti a társadalombiztosítást. Azért azt rögtön hozzátenném, hogy azért szépen csendben itt fű alatt kialakult Magyarországon egy ilyen vegyes rendszer. Tehát azért azt nehéz nem észrevenni, hogy azért most már egyre többen indulnak a magánellátások irányába. Ami, hát, hogy mondjam, egyrészt ugye nem mindenki engedheti meg magának, másrészt pedig, hát ez nem nagyon látszik a TB befizetések csökkenésében, hogy mondjuk egy vegyes rendszer kimondva legalábbis a felé menne az ország. Ez megint túlmutat bőven az érdi szakrendelőm. Az érdi szakrendelő azt tudja megtenni, hogy jó szerződéseket köt, és az adott keretrendszerben minél több orvost, minél több szakorvost, minél hosszabb rendelési időkkel bíz meg, hogy egyébként mondjuk darabra is minél több rendelés, meg darabra is minél több szakellátást tudjon folyamatosan működni a városban.
Igen, ha már itt a magánutat szóba hoztad, ugye saját tapasztalat is az, hogy a gyermekemmel bőrgyógyászhoz kellett volna mennünk. Júliusra kaptam a múlt héten időpontot a Romicsban erre. Hát természetesen, hogy egy magánutat fogok választani, hiszen van egy akut probléma, amit ugye kezelni kell. Tehát, hogy és akkor itt lyukadunk ki oda, hogy aki ezt megteheti, az megteszi, aki nem, az pedig egy akut problémát több hónapig húz és halaszt.
Hát azért legjobb tudomásom szerint erre azért kifejezetten odafigyelnek, hogy amikor mondjuk indokolta a gyors beavatkozás, akkor ez mondjuk ne csúszson. Tehát ez, hogy annélkül, hogy pontos adatokat tudnék, azért ezt így merem vakon mondani, hogy ez kivétel nélkül valamennyi szakellátás tekintetében így van. Tehát a soron kívüliség, mint olyan, az létezik az állami egészségügyben. Nyilván itt az orvosi beutaláson meg azon múlik, hogy az valóban indokolt legyen. Tehát itt nem, hogy azt gondolja bárki, hogy itt nem tudom én, ismeretségi kör fog előbb ellátáshoz jutni, hanem itt a valóban az ellátásnak a gyorsasága, meg az azonnali beavatkozás indokoltsága az, ami döntő.
Itt ugye nagyon fontos szerintem a vezető és a kommunikáció, és ez szerintem teljesen rendben van
ezt
most az intézmény életében.
Ezt én is így gondolom.
Hallod, Zsolt?
Igen, főigazgató úr tényleg amit lehet igyekszik megtenni, hogy minél alaposabb és minél gyorsabb információkkal lássa el. Nem is csak a város, hanem nyilván itt a környéknek a lakóit is, hiszen azért sok-sok települést szolgálunk ki, mondjuk talán használjuk talán ezt a szót, vagy nyújtunk számunkra szakellátásokat. Tehát itt nem csak érdekről van szó.
És itt mekkora lobby ereje van a városnak? Hát, hogy itt elhangzott, hogy itt közel 100 000 embert szolgál ki ez az intézmény, és hát ennek megfelelően, itt Réka is elmondta az előzőekben saját tapasztalat alapján is, amúgy ezeket a tapasztalatokat én is ugyanúgy megoszthatnám most jelen pillanatban itt a hallgatókkal, illetve veletek, hogy azért tényleg nehézkes bekerülni, bejutni időben, bármiféle egészségügyi szolgáltatáshoz jutni, de mégis azért valamilyen szinten a városnak érdeke az, hogy az itt élők és a vonzás körzetben élők tényleg megkapják azt a szolgáltatást, amire igazán szükség. szüksége lenne az itt élőknek?
Hát azért mondanék egy pár dolgot. Tehát egyrészt, hogy azért a Romics az tényleg országos összehasonlításban is a kifejezetten jó működő szakrendelők vagy járóbeteg szakellátó intézmények közé tartozik. Nem emlékszem mikor, de nem olyan nagyon régen volt egy felmérés, ahol a Romicsban megforduló 95%-a elégedetten távozik az intézményből. Ez megint ugyanaz, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy nyilván a negatív élményekről, meg a rossz élményekről sokkal többet beszélünk, mint amikor egyébként gördülékenyen és normálisan, tehát hogy mondjam, az elvárásoknak megfelelően történik egy ügymenet. A másik pedig, hogy mi pont azért kardoskodunk azért, hogy a szakrendelőnek a város tulajdonában és a város üzemeltetésében kell maradni, mert ez egy nagyon más törődés, amikor ez az intézmény, amire oda akarunk figyelni, meg nagyon más az, amikor mondjuk egy kórház alá rendelve x-edik intézményként egyébként egy központ működteti ezt is. Tehát helyben gyorsabb a reakcióidő, mi vagyunk tényleg a fronten, tehát az önkormányzatról az előbb is elhangzott, hogy mindenki hozzánk fordul, tehát mi akkor tudunk jó igazából felelősséget vállalni egy intézmény működésért, hogyha az rajtunk múlik, hogy az hogy működik. Hogyha elszenvedői vagyunk annak, hogy működik egy szakrendelő, mert már semmiféle ráhatás nincsen, mert mondjuk a központosítás elvitte ezt is a várostól, akkor sokkal nehezebb a helyzet. A másik pedig, hogy azért ebben értsem kivétel, bármi a finanszírozás miatt viszonylag kényelmesebb helyzetben vagyunk, mert szerényebb összegekkel kell kiegészítenünk a NEAK, tehát az állami finanszírozást a szakrendelő tekintetében, de ettől még Érd is, és ezt önkormányzat összetételétől függetlenül mondom, Érd is nagyon-nagyon jelentős összegeket költött a szakrendelőjére, egyrészt a műszaki feltételekre, másrészt a orvostechnikára, harmadrészt pedig az épületre is magára. Most is egyébként egy 230 milliós beruházás folyik az épület. Tehát mi nagyon-nagyon nem szeretnénk.
Ez a napelemes beruházás.
Ez
jelen hol tart?
Épp a közbeszerzés folyik, a tervezésre azt hiszem, hogy már véget is ért a közbeszerzés, és talán jövő évre lezárul, meg is valósulhat ez a jövő év tavaszára, hogyha minden igaz. Tehát, hogy ez minden más szakrendelőre is igaz. Tehát, hogy a fenntartója, üzemeltetője jelentős összegeket költ rá, sajátjának gondolja, és pont azért, mert a helyben élők számára ez az az intézmény, ami a szakellátást a leggyorsabban, meg a legegyszerűbben, meg a legközelebb tudja nyújtani, ezért szeretnék általában megtartani. Nyilván vannak rossz példák, amikor valóban egy intézmény üzemeltetése ellehetetlenül. Hát ugye a Borsod megyei Cigánda éppen a napokban volt tele a sajtó, ahonnan egyszerűen, tehát onnan elkerült, azt államosították. Tegyük hozzá a fideszes polgármester tiltakozása ellenére.
Amúgy agglomerációs probléma az mennyire jelentkezik a szakorvosi rendelőintézet tekintetében? Kinőttük már? Mert hát, hogy azért a lakosság számnövekedés, ami az agglomerációt érinti, az ilyen szempontból lecsapódhat. Tehát itt említettük ezeket a hosszabb várakozási időket, lehet, hogy sokkal több a beteg?
Hát ez is biztos, de egyébként alapvetően a probléma a szakorvosok és a szakszemélyzet hiánya. Tehát szerintem a beteg számot tudnánk kezelni, de erről igazából Bárány Zsoltot lenne érdemes megkérdezni, ő tud erről sokkal pontosabb adatokat mondani. Itt a humán erőforrásban az általánosan országosan tapasztalható hiányosságok csapódnak le itt is. De azért azt tegyük hozzá, hogy lennének egyébként a központosításnak olyan pillanatai, amikor annak lenne értelme. Tehát pont a laborral kapcsolatban, erről Zsolttal beszélgettünk, hogy az, hogy egyébként a laborok vérvételi helyként működjenek, és legyen egy olyan, vagy legyen néhány olyan központ, ahova bekerülnek ezek a minták, és akkor ott megfelelő személyzet tulajdonképpen reggeltől estig azokat a borzasztó drága műszereket működtetve 0-24-ben dolgozza fel a beérkező mintákat, és kerülnek vissza, vagy kerülnek be ugye a felhőbe az eredmények, annak lenne értelme, érdekes módon pont ez nem történt meg. Tehát nehéz ezt követni. Az, hogy a szakrendelőket államosítani akarják, meg erre van törekvés, ez nyilvánvaló. Tehát ezt lehet elhazudni, meg lehet tagadni, hát erre ugye volt sajnos példa a közgyűlésen. Ettől még ez egy politikai törekvés, az egészségügyért felelős államtitkár saját bevallása szerint, ha rajta múlna, következő hétfőtől államosítva lennének a szakrendelők. Ezzel nekünk nagyon sok problémánk van. Nekem személy szerint is meggyőződésem, hogyha az érdi szakrendelőt államosítanák, tehát bekerülne mondjuk a Szent Imre fennhatósága alá, egy kórház fennhatósága alá, akkor a magyar rendkívül kórház központú egészségügy miatt az első mozdulat az lenne, hogy a rendelkezésre álló szakorvosainkat azokat átvinnék az egyébként hiányzó területekre. Ami azt jelenti, hogy az érd és az érd környéki betegek, ugyanezeket a szakellátásokat, amiket itt járóbeteg ellátásként eddig igénybe tudtak venni Érden, mehetnének be érte Budapestre.
És akkor most ennek egyelőre nincs veszélye, vagy mit tesz az önkormányzat? Milyen mozgástere van ebben a kérdésben?
Hát ugye érkezett minden polgármesterhez egy ilyen felkérés, vagy egy ilyen érdeklődő levél, hogy mit kíván tenni a szakrendelőjével. Természetesen Csőzik László polgármester erre azt válaszolt, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez a város tulajdonában és működtetésében maradjon. Egyébként ez az Országos Kórházi Főigazgatóság az, aki egyébként adatokat gyűjt, meg elemzi a helyzetet. Hát hogy is mondjam, hogyha nem lenne törekvés, akkor valószínűleg nem érdekelné őket ennyire, hogy pontosan mik folynak ezekben a most még önkormányzati fenntartású intézményekben. A másik pedig, hogy az egészségügyi törvény, az eredeti törvénytervezetben, ami az egészségügyi ellátások átvariálásáról szólt volna, ott még szerepelt egyébként a szakrendelők államosítása. Aztán nyilván a tiltakozás hatására ez kikerült. Most jelen pillanatban ez az adatgyűjtés meg adatfeldolgozás folyik, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan megyünk tovább, mert hát azért, hogy mondjam, ugyanabban az országban élünk most már 13. éve, tehát látjuk, hogyha valamire nagyon van akarat, akkor azt előbb-utóbb átverik, és én azért reménykedem benne, hogy itt meg fognak akadni. Tehát azért annál sokkal nagyobb a tiltakozás, hogy mondjuk egy ilyen szokásukhoz híven mondjuk egy csütörtök este beadott és péntek reggel megszavazott törvénnyel kész helyzet elé legyünk állítva.
De amúgy milyen hozománya vagy hozadéka lehet ne egy központosításnak? Egy államosításnak? Hát, tehát van valami indok?
Hát nyilván ez, tehát a kapacitás kihasználtsága, meg a betegforgalmi adatokkal igyekeznek ezt indokolni, meg az ellátások optimalizálásával, de én érdi lakóként is azt mondom, hogy annál optimálisabb ellátás nincsen, mint hogyha saját településemmel, a saját otthonomhoz a lehető legközelebb tudok a lehető legtöbb szolgáltatást igénybe venni. Nyilván van, amikor érdemes azon elgondolkodni, hogy mondjuk a körzetesítésen variálni, vagy mondjuk bizonyos szakellátásokat úgy szervezni, hogy legyen az kellőképpen kihasználva. De úgy gondolom, hogy Érd esetén erről egyáltalán nincsen szó. Tehát itt nyilvánvalóan az összes szakellátás, az összes szakorvosi ellátás az maximálisan ki van használva, amit egyáltalán el tudunk érni itt a városban.
Köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ezt a témát is kimerítettük, de természetesen, hogyha egyéb kérdéseink vannak, akkor ezt majd Bárány Zsolt főigazgatónak feltesszük a későbbiekben egy másik reggel alkalmával, de én azt gondolom, hogy ez is így kezdeti gondolatindítónak teljesen jó volt.
Illetve ha van még kérdés, akkor az jöhet hozzánk 0620-431-3177, ez az SMS és Viber telefonszámunk. Örs, van-e még valami, amit szeretnél megosztani velünk, illetve a hallgatókkal?
Hát a szakrendelővel kapcsolatban nem szeretném elvinni a beszélgetést, én nagyon politizálás irányába, ez megtörtént a közgyűlésen, aki kíváncsi, ez meg tudja nézni, mert felvételen visszanézhető. Abban a tekintetben szeretnék tényleg megnyugtatni mindenkit, hogy ha és amennyiben ez rajtunk múlik, tehát hogyha a városvezetésén vagy a közgyűlési többségen múlik, akkor a szakrendelő itt marad, a szakrendelő a városüzemeltetésében marad, és mi mindent meg is fogunk tenni azért, hogy ezt a tervét a kormány ne tudja megvalósítani, mert nekem ez meggyőződésem, hogy az érdi betegek, az érdi és környéki betegek ezzel nem járnának jobban.
Jó, hát akkor ez a jó hír, vagy nem is tudom.
Csuriban vagyunk.
Még jó hírnek nem mondanám, de hát az irány az jó így a város oldaláról. Tetlák Őrs alpolgármesterrel beszélgettünk ebben az órában. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, szép napot mindenkinek.